Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Galácz András előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. Miért nem a jelen, a múlt kulcsa? Az ELTE TTK őslénytani tanszék Handkent körének szervezésében 2005. május 9-én elhangzott előadás felvétele.
Kedves kollégák! Ez valóban furcsa előadás címe egy olyan sorozatnak a végeként, aminek az volt a címe, hogy a jelen a múlt kulcsa. Hát ezért a címen kezdtem gondolkodni, és akkor az jutott eszembe, hogy van nekem egy kedves barátom, akit talán van, akit ismer, Hugh Torrence-nek hívják, és tudománytörténettel foglalkozik. És egyszer azt mondta nekem, hogy a tudománytörténetben többek közt az a nagyon szép, hogyha az ember ezzel foglalkozik, akkor kiderül, hogy minden másképp van. Úgyhogy ezért aztán emellett a téma mellett kötöttem ki, vagyis hogy tényleg igaz-e, hogy még a jelen a múlt kulcsa szlogen, és ami mögötte van, az is másképp van. A jelen a múlt kulcsa maximát Lyell nevével kötjük össze, aki a 19. század egyik legnagyobb geológusa volt, és a geológia, mint tudomány, de talán mint szakma is nagyon sokat köszönhet neki, mert ő volt az, aki ezt a tudományt elvitte a széles érdeklődő közönségbe, és egyúttal a professzionális szférában is lefektette azokat az alapokat, amelyek közül számoson ma is szilárdan állami szakmánk és tudományunk. Összefoglaltam röviden életének legfontosabb eseményeit, vagy mozzanatait, amiből az látszik, hogy fiatal korában kettős karriert futott be. Jogászként végzett az Oxfordi Egyetemen, és mint ügyvéd helyezkedett el London legelőkelőbb ügyvédi negyedében, de már kezdetektől fogva a geológia iránt érdeklődve, amely érdeklődést William Buckland, az Oxfordi Egyetem geológus professzora keltett fel benne, tehát ez a korai érdeklődés a geológia felé vonzotta, és a 20-as évek második felétől aztán teljesen ez utóbbinak, a geológiának szentelte magát. 26-tól a Royal Society tagja volt, ami ugye az Angol Tudományos Akadémiának felel meg. Hozzáteszem, hogy addig, 1926-ig összesen 3 publikációt írt, abból egyet skóciai édesvízi mészkövekről, 2 pedig olyan általános geológiai megfigyelésekről. Ami igazán meghatározta a szakmai fejlődését, azok a külföldi utak voltak. Az 1820-as évektől kezdődött az a jól ismert jelenség, hogy angol utazók ellepték a kontinens. Tehát az, hogy ellepték, az talán túlzás, nem a mai értelemben turista invázióra kell gondolni, de előkelő angol úri emberek előszeretettel töltöttek hosszabb, rövidebb időt, a rövidebb is több hónap volt abban az időben, Itáliában, Európa szerte utazgattak, de Olaszország, vagy hát inkább abban az időben jobb ezt mondjam, hogy Itáliában előszeretettel tartózkodtak. Lyell többször is tett utazást Olaszországban, ebből 2 nem kisebb ember társaságában, mint Roderick Murchisonnal, aki ugye az angol 19. századi geológia másik nagy alakja. 1831-ben a londoni King's College-nek lett a geológia professzora. Ez akkor Angliában a 4. professzori geológiai katedra volt. Továbbra is nagyon sokat utazott. Idősebb korában nagyon sok komoly elismerés érte. 1848-ban lovagi címet, majd 1864-ben bárói címet kapott, és 77 éves korában hunyt el. Végig nagy barátja és támogatója volt Darwinnak. Sokat köszönhet neki Darwin. Lyell bátorítására publikálta nézeteit. Érdekes módon Lyell azonban soha nem fogadta el Darwin teóriáit. Darwin emiatt haragudott is rá. Lyell későbbi műveiben soha nem említette Darwin eredményeit. Ez Darwint nagyon elkeserítette. Egy kicsit ironikusan is szemlélte Lyellt, aki élete vége felé egyre inkább hát az előkelőségek, a társadalmi rang magasabb szféráira kacsingatott, és Darwin és felesége Emma sokat mosolyogtak azon, hogy a Lyell házaspár válogatott a vacsora meghívásokban, és hát azt szerint fogadtak el, hogy mennyire hát segíti elő a társadalmi langlétlán való előrehaladásukat, hogyha ide elmennek, de oda nem. Mindez azonban persze nem befolyásolja azt a tényt, hogy Lyell legnagyobb művét, a Principles of Geology-t nagyra értékeljük. 1830-ban jelent meg az első kötete, és mint közismert, ezt az első kötetet vitte magával Darwin a világkörüli útjára, aztán útközben megkapta a második és a harmadik kötetet is. A második kötet 1832-ben, a harmadik 33-ban jelent meg. Életében több kiadást is, sőt sok kiadást megélt, meg azóta is természetesen nagyon sok nyelvre lefordították, magyarra nem. Lyell élete végén komoly bevételt tudhatott magáinak a könyv szerzői jogából. Emellett még további könyveket is írt. Érdemes felfigyelni, hogy 1870-ben kimondottan egy tankönyvet írt a geológiáról. A főműve a geológia alapjai. A címnek különös jelentősége van. Ugye az 1830-as években vagyunk, ekkor mindenkiben még élénken élt Newton főműve, ami ugye a Principia kezdőszóval jelent meg. Minden erre való utalás, a newtoni mű felé fordulás, annak a színvonala felé való törekvést fejezett ki. Nevezetes, hogy Lyell könyve belső címlapjára ezt a bizonyos metszetet tette, ami a Pozzuoli, Nápolytól nem messze lévő Pozzuoli, akkor úgy tudták, hogy Szerápis szentély maradványait, ma úgy gondolják, hogy az egykori fórum maradványait ábrázolja. Ami miatt nevezetes a hely, és nevezetes és kitüntetett szerepű az ábra, ami Lyell könyvébe került, az, hogy Lyell felfigyelt arra, hogy ezek az oszlopok, amelyek ma éppen, hogy talapzatukkal a vizet érintik, ilyen körülbelül 3-4 méteres magasságban egykor tengerben élt, ma a környéken a tengerben élő fúrókagylók nyomait viselik magukon. Ebből Lyell arra következtetett, hogy nem túlságosan régi időkben ezeket a romokat már akkor is nagyon jól tudták datálni. Tehát nem túlságosan régi időkben ez a terület az oszlopokkal együtt legalább egyszer méresüllyedt olyan mélyre, hogy elérte a tenger, majd kiemelkedett annyira, hogy ma már még ácsingózva is nehezen lehet látni, de azért jól felfedezhetők a fúrókagyló nyomok. Erről fogok majd még beszélni. A Principles of Geology-nak az alcíme azt mondja, hogy a könyvnek az a fő feladata, hogy megkísérelje a földfelszín korábbi változásait a ma működő okokra visszavezetni. Végül is ez az, amit mi egyszerűen a jelen, a múlt kulcsa kifejezéssel szoktunk emlegetni, de ha közelebbről megvizsgáljuk a könyv tartalmát, akkor kiderül, hogy a dolog nem egészen ilyen egyszerű. Hát először is azt a nézetrendszert, amit ezzel az egyszerű maximával fejezünk ki, azt uniformitarianizmusnak hívjuk. Az uniformitarianizmust Wewell, a kor híres filozófusa költötte, amikor a Lyell könyv második kötetéről ismertetést írt. Azt kell tudni, hogy az a elképzelési rendszer, amelyet uniformitarianizmusnak nevezünk, nem új keletű. Azt a elképzelés, azt a modellt, azt a szemléletet fejezi ki ez a szó, hogy a világban ható folyamatok azok egyrészt öröktől fogva működnek, ugyanúgy működnek, mint ahogy ma körülöttünk megfigyelhetők, és a jövőben is valószínűleg ugyanígy fognak működni. Akkor tehát, hogyha a földtörténeti múltban geológiai dokumentumként valamilyen jelenségre akarunk dokumentumból valami jelenségre akarunk következtetni, akkor a környezetünkben ma kell körülnéznünk, hasonló produktumokat kell keresnünk, és a produktumok, mivel jelenkorban jöttek létre, létrejöttükkel kapcsolatos megfigyelésekre kell támaszkodnunk. Ahogy mondtam, ez a vélemény, ez a vélekedés, vagy ez a szemlélet nem új. Hutton nézeteire vezethető vissza, aki a tudományos geológia első nagy alakja, és az Edinburgh-i Egyetemen volt professzor, nem geológia professzor volt, mert akkor még ez a, talán még a kifejezés sem létezett, hanem természetrajzi oktatást végzett. Hozzáteszem, Edinburgh Hutton idejében Európa legműveltebb fővárosa volt, Észak-Aténjének is nevezik erre a korra vonatkoztatva. Egyébként Lyell születésének évében halt meg Hutton, ugyanúgy, mint Newton meg Galilei halála évében született. Ahogy mondtam, úgy véljük, hogy ez egy, az uniformitarianizmus, egy meglehetősen egységes nézetrendszer, elég egyszerűen összefoglalható. De ha közelebbről megvizsgáljuk, ahogy az előbb mondtam, akkor kiderül, hogy legalább négy fontos tényező van, amit az uniformitarianizmus pilléreinek tekinthetünk. Ahogy mondom, a természeti törvények időben és térben állandó érvényűek, uniformok vagy uniformak. Igen ám, de ez nem egy a világról alkotott megállapítás, egy kijelentés a világ működését illetően, hanem ez tulajdonképpen egy tudományos metodikai premissza, egy olyan módszerbeli alap, amivel a vizsgálatainkat végeznünk kell. A Lyell idejében uralkodó másik nézetrendszer, amit katasztrofizmusnak nevezünk, és ami abban az időben meglehetősen általános volt a geológia és a geológiához közel álló szakmák művelői részéről, nem találtak ebben kivetnivalót. Ez a munkamódszer tulajdonképpen az egyetlen alkalmazható munkamódszer, hogyha a geológiát, mint tudományt akarjuk művelni. Hutton erről azt mondta, hogy ha az a kő, ami ma eleresztve leesik, holnap fölemelkedik a Föld felszínéről, akkor a tudománynak ebben a világban nincsen keresnivalója. Vagyis, hogy kellenek ilyen munkamódszerbeli megállapodások, aminek alapján folytathatjuk a munkánkat. A másik fontos eleme az Lyell uniformitarianizmusának, amely azt mondja, hogy múlt események magyarázata azokat a folyamatokat kell figyelni, amelyek ma alakítják a Föld felszínét. Ez a folyamatok időbeli uniformitása, amit aktualizmusnak is szoktunk mondani, magyarul maiság elveként emlegetik. Ez sem egy megállapítás a világról, hanem ez is egy metodikai előfeltevés. Akkor tudunk egy geológiai problémát megoldani, hogyha ezt is előfeltételnek vesszük. Itt már voltak ellenzők, de inkább arról beszélnék, hogy az aktualizmust azt a kontinensen máshogy értelmezik, mint ahogy az Lyellnél és a korabeli szövegekben szerepelt. Angolban az, hogy actual, az nem azt jelenti, amit a kontinensen az, hogy aktuális, vagy nem tudom, aktualizm, a franciáknál. Ugyanis nálunk az aktuális az azt jelenti, hogy időszerű. Angolban az actual azt jelenti, hogy valóságos, tényszerű első jelentésben. Lyellnél és a korabeli szóhasználat szerint az aktualizmus azt jelenti, hogy ha egy jelenségre tudunk egy most megfigyelhető másik jelenségben magyarázatot adni, akkor ezt kell alkalmaznunk. Nem kell kitalálnunk valami mást, valami fantasztikusat, valami nem ismertet. Ez a tudományban egyébként egyszerűen a szimplicitásnak, vagy az evolúcióban, a parzimóniának az elve. Tehát, hogy mindig a kézenfekvőt, a legegyszerűbbet válasszuk a magyarázatok közül. Az aktualizmus eredetileg ezt jelenti. A másik, és talán a harmadik, és talán legfontosabb eleme Lyell uniformitarizmusának az, hogy szerinte a geológiai változások lassúak, fokozatosak és állandóak, nem katasztrófa jellegűek. Ez már egy megállapítás, amit ellenőrizni lehet. Éppen ezért itt volt a legnagyobb vitája Lyellnek a korabeli, főleg katasztrofistákkal. És a negyedik, amiről általában elfeledkeztek, nem szoktak emlékezni rá, talán jóindulatúan a feledés homályába tolják, hogy Lyell uniformitarizmusában szerepelt az is, hogy a Föld arculata, és ez alatt a szárazföldek és a tengerek elrendeződés értette, nem változik, állandó. Ebben a newtoni modell akarta a földi geográfiára is kivetíteni, vagyis az állandóság, a állandóságban megjelenő szabályszerűség, stb. De végső soron a Lyelli modell, a Föld fejlődésének modellje, egy dinamikus, nyugalmi helyzetben elképzelt Föld történetére alkalmazható, amelyben természetesen vannak változások. Fajok jönnek és mennek. Tengerek előre nyomulnak, visszahúzódnak. Hegységek emelkednek, lepusztulnak. De maga az egész Föld általános képe nem sokat változik. Érdekes, hogy Lyell hogyan reagált korának egyik legnagyobb geológiai felfedezésére, mégpedig a jégkorszak felfedezésére. Agassiz, svájci származású, de aztán Amerikában is nagy tudományos kutatás karriert befutott geológus, eredetileg a Neuchâteli Egyetem tanára, figyelt fel arra a jelenségre, hogy az alpi gleccserek végétől jóval messzebb, majd aztán kiterjesztve figyelmét, felismerve, hogy például az egész északnémet síkságon, majd pedig szinte teljes Nagy-Britanniában mindenütt olyan nyomokat lehet felfedezni, amelyek azt mutatják, hogy valamikor ezen területek nagyon erős jéggel kapcsolatos határ, belföldi jéggel kapcsolatos határoknak voltak kitéve. Ez eleinte megemészhetetlen volt a geológus társadalom számára, de Agassiz egy rendkívül szuggesztív előadó volt, beutazta az egész kontinens, akkor is nagyon sok konferencia volt geológiából egyébként, meg természetrajzi találkozók, stb. És annyira meggyőzően érvelt, hogy lassan, de ez a lassúság mondjuk a tudomány fejlődéséhez képest nem volt azért túlságosan hosszú idő, meggyőzte szinte az egész kontinens, majd pedig a Nagy-Britannia kutatóit arról, hogy igen, ez létezett. Lyell végül kénytelen volt elfogadni, hogy igen, volt a földtörténeti múltban olyan eseménysor, amihez fogható ma nincsen. De érdekesen fogadta el, ő a jelen, ugye, ami a múltnak a kulcsa, a jelen határát egyszerűen kitolta, és azt mondta, hogy a jelenbe a jégkorszak is beletartozik. Éger kedves kollégánk, aki néhány évvel ezelőtt halt meg, a következőt mondta, hogy elég hosszú-e az a kulcs, amit a jelen a kezünkbe ad ahhoz, hogy kinyissuk vele a földtörténeti múlt nagyon is bonyolult zárszerkezeteit. És mindjárt nézzük meg a híres Lyelli példát, Itt látjuk a Pozzuoli Szerápeumot, egész közel vagyunk a tengerparthoz. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a tengerszint változása napokon belül itt 50 méter sincs a tengerpart, azonnal érezhető. Itt pedig azt a részét látjuk az oszlopnak, ezt itt kinagyítva, ahol a fúrókagylók nyomai láthatók. Éger arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben a nagyon frappáns példában az az érdekes, nem az, hogy itt vannak fúrókagyló nyomok, hanem hogy itt nincsenek. Vagyis azt mondja, hogy ha azok a változások, amelyekre Lyell uniformitarizmusát ezen a helyen alapította, valóban fokozatosak, lassúak, ugye mindenféle átmenettel simítottak lennének, akkor ezen az oszlopon végig kellene látnunk fúrókagyló nyomokat, de nem ezt látjuk, hanem ezek az oszlopok azt bizonyítják, hogy történelmi időkben is, éppen úgy, mint Lisszabonban a földrengés és a cunami, voltak olyan nagy változások, amelyeket katasztrófának nevezhetünk. Itt például az, hogy 2-3 métert nagyon gyorsan, talán nem egyik napról a másikra, de minden esetre annál sokkal gyorsabban, mint hogy ezek a kagylók itt meg tudtak volna telepedni, változott vagy a tengerszint, vagy pedig a szárazföld kiemeltsége. Teszem hozzá, hogy itt a szárazföldi területek kiemeltsége változik. Ez egy különösen aktív terület, nem vagyunk messze a Vezúvtól. Innen körülbelül 2,5 kilométerre az 1500-as években egyetlen éjszak alatt kiemelkedett egy körülbelül akkora hegy itt ezen a félszigeten, mint a Félgellért hegy. Egyetlen éjszak alatt. Én jártam itt Pozzuoliban úgy, hogy hát ennél is magasabban volt az egész. Itt mögöttünk van egy felüljáró autóknak, ami akkor le volt zárva, Pozzuoli városa félig ki volt telepítve, mert a felüljárónak az elemei így szétcsúsztak, szóval egy ilyen 15-20, és érdekes módon visszamentek, most már megint ugye összeillenek, nem kell semmi különösebbet csinálni. Ezek nagyon gyors változások, ugye geológiai értelemben véve. Minket persze jobban érdekel talán, már csak az előadás témái miatt is, hogy mennyire tartotta Lyell érvényesnek uniformitarianizmusát a paleontológiára. Mindenki tudja talán, hogy Lyell volt az, aki először máig érvényes nevekkel is tagolta a földtörténet korai vagy legutóbbi szakaszát, a kainozoikumot, amit ma így nevezünk, akkor harmad időszaknak hívták. Mégpedig annak alapján tagolta az ő elnevezései, az eocén, a miocén és a pliocén, mégpedig annak alapján tagolta, hogy a kőzetekben, amelyek ezeket a korokat reprezentálják, a mai tengeri kőzetekről van szó, tengeri molluszkáknak hány százaléka található. Azt mondta, hogy az ő megfigyelései azt mutatják, hogy ma 100%-nak veszük természetesen ezt, és minél jobban megyünk visszafelé, annál kevesebb, de nem akármilyen csökkenés ez, vagy ha innen nézzük, nem akármilyen változás, haladás, hanem egy egyenletes. Százalékosan kifejezte, hogy a miocénben, a pliocénben hány százaléka a mai molluszkáknak élt. Szerinte csak annyit kell csinálni, hogy egy fosszilis anyagot tisztességesen begyűjtünk, és szétszortírozzuk, mennyi a olyan faj, ami ma is él, és mennyi az olyan, ami ma már nem él. Ebből egy egyszerű százalékot számítunk, fölvisszük erre a görbére, és ebből megtudjuk, hogy milyen korú rétegekről van szó. Ezen az ábrán azt lehet látni, amit Lyell hitt ezen idők geológiai képződményeiben való reprezentációjáról. Az volt a véleménye, hogy Darwinnal megegyező módon, hogy a geológiai múltból sokkal kevesebb dokumentum maradt fenn, mint amennyit gondolunk. Nagyon kevés. Ugye Darwin egyik könyvének egyik fejezet címe az, hogy a geológiai dokumentumok hiányossága, és ez egy hosszú fejezet a könyvben. Ami itt fehéren van, az Lyell szerint nem őrződött meg. Ami üledékekkel van képviselve, az csak ez. Úgyhogy ezeken a területeken, ugye adatai innen voltak, ezekről a pontokról, ezeket kötötte össze, és úgy gondolta, hogy a köztes területeken tegyen. Érdekes volt, hogyan képzelte el ezt összeegyeztetni azzal, hogy természetesen bizonyos tengerekben bizonyos, más tengerekben másfajta élőlények élnek. Azt gondolta, nem gondolta, le is írta, hogy ez egy általános érvényű szabály az egész Földre. Persze mondjuk a japán tengerben és a japán tenger körüli mai szárazföldi területeken az üledékeket, azt ugye a helybéli faunákkal összevetve kell vizsgálni. Tehát a görbe ott is érvényes, csak ami alapján a görbe pontjait kiszámoljuk, azok a fajok jellegükben mások. De a százalékos érték szerinte azonos. Egy másik érdekes dolog szintén a véleménye grafikus megjelenítése alapján. Azt érzékelte, hogy igen nagy különbség van az eocén és az azt megelőző kréta időszaki képződmények molluszka faunája között. Ugye ő abban hitt, hogy a változások fokozatosak és meglehetősen lassúak. Ez azt kívánta meg, hogy ide a két kőzetekkel reprezentált időszak közé egy hosszú dokumentum nélküli időt illeszem be. Hogy beférjen az a görbe, amit feltételezett, hogy leírja azokat a változásokat, amik ahhoz vezettek, hogy a nagy különbség a kréta és az eocén molluszka faunák között kijöjjön. Ugye azt képzelte, hogy ahhoz, hogy a eocénből a mai kialakuljon, egy ilyen görbe lefutása mentén kellett változnia a molluszkáknak, akkor ahhoz, hogy az a különbség, ami e között meg e között volt, az is valamiképpen létrejött, ahhoz pedig az kellett, hogy ilyen. Ma tudjuk, hogy miért van ez a nagy különbség. Azért, mert itt egy nagy tömeges kihalás következett be a Földön. Egy ilyen katasztrófa nem fér be, ugye Lyell uniformitarianizmusába, ezért berakott ide egy nagy hézagot. Ez abban az időben volt, ami ugye jól tudjuk, amikor a geológusok és általában a tudós embereknek halvány fogalma sem volt arról, hogy milyen idős a Föld, milyen gyorsak a geológiai folyamatok, és itt tovább. Mit mondhatunk tehát arról, hogy a jelen a múlt kulcsa? Hát legalábbis az, hogy vannak olyan bonyolult zárak, amit ezzel a kulccsal tényleg nehéz kinyitni. És akkor beszéljünk egy kicsit az új katasztrofizmusról. A geológia utóbbi évtizedeiben általános teret nyert, ha nem látványosan terjedt is el, de minden esetre van egy jó kimutatható vonulata, amely elfogadja, hogy a Föld történetében voltak olyan ritka, nagy léptékű események, amelyek bizony ma nem figyelhetők meg körülöttünk. Ezek ritka események ugyan, de igazi változásokat hoznak a Föld felszínén és a Föld élővilágában is. Hát ezek közé csak néhányat raktam be, tehát az új katasztrofizmusnak nevezett szemléletmód néhány példát. Egyre inkább általánosan elfogadott dolog, hogy azokat a hatalmas krátereket, amelyeket különböző földtörténeti korú terréneken megfigyelhetünk, ezeket nagy méretű extraterrestrikus testek becsapódása okozta. Arról van vita, hogy ezeknek a hatása milyen fokú katasztrófát jelent, de hogy katasztrofális az biztos. A paleontológiában az újfajta evolúciós modellnek számító szaggatott egyensúly modell valami hasonló. Csak természetesen a törzsfejlődés vonalán, amelyik ugye egész egyszerűen azt jelenti csupán, hogy miközben vannak fejlődési sorok, amelyek hosszú időn keresztül nagyon kevés, vagy szinte semmi változást produkálnak. Az időben ezek a fejlődési sorok elérkeznek egy-egy olyan ponthoz, amikor viszont hirtelen elágazásai keletkeznek, ilyen módon új formák jönnek létre, ami nem jelenti a régi vonal kihalását, eltűnését, az szinte morfológiai változás nélkül halad tovább. Ez nem egy általános evolúciós modell, tehát nem vindikálja magának azt a jogot, hogy az egyetlen evolúciós modell legyen, de számos evolúciós sorban, evolúciós fejlődési históriában ez a fajta változási séma bizony nyomon követhető. És akkor a sok-sok olyan ajtóból, amiben nem nyílik a jelen kulcsa, kiválasztottam egyet, és ez pedig a Burgess palafaunája. A Burgess palafaunája, annak megismerés története az elmúlt 30-35 év egyik legjelentősebb paleontológiai eseménysora. Minden elemét viszonylag könnyen nyomon lehet követni, mert a legfontosabb publikációk, amelyek a Burgess palával kapcsolatos vizsgálatokról szólnak, azok néhány folyóiratban jelentek meg, és ezek mind, hál' Istennek, ennek az egyetemnek a könyvtárába járnak. Hát legalábbis, amikor legutóbb fönn voltam, még jártak. Ezen kívül két nagy jelentőség, vagy hát fontosabb összefoglaló munka is megjelent. Az egyik Jay Gould-nak a könyve 1989-ben, a másik pedig a legavatottabb szerző, Simon Conway Morris tollából, aki ezeknek a felfedezéseknek az egyik hőse, ha szabad ezt mondanom. Mi általános és mi a legfontosabb a Burgess palafaunájában? Bár legtöbben, akik itt ülnek, már tanultak róla, azért csak elmondom, hogy ez a középső kambriumi fauna egy különleges tafonómiai helyzetnek köszönheti azt a különleges jellegét, hogy lágytesti megőrződéssel együtt vizsgálhatók a maradványok. Ráadásul nem csak, hogy lágytesti részek is megőrződtek, de a maradványok szilárd vázának átkristályosodása révén e szilárd vázelemek is különlegesen jól megmaradtak, ami azt teszi lehetővé, hogy bár a példányok teljesen összenyomottak, szinte kivasaltak. Nagyon finom módszerrel az egyes vázrészeket le lehet hántani a következőkről, és ilyen módon kvázi boncolni lehet ezeket a maradványokat. 1912-ben fedezték fel a lelőhelyet, de évtizedeken keresztül nem sok érdeklődést kapott, majd aztán a 70-es években angol kutatók kezdtek neki a újravizsgálathoz. A legtöbb innen előkerült maradvány ízelt lábú, de számos egyéb lény is előkerült. Ami miatt a Burgess palafaunája rendkívüli jelentőségű, az az, hogy olyan élőlények fosziliái kerülnek innen elő, amelyek semmilyen ma élő élőlénnyel közeli rokonságba, analógiába nincsenek. Vannak olyanok, amelyek hasonlítanak, sőt, vannak olyanok is, amik nagyon közel állnak ma élő csoportokat is produkáló fejlődési ágakhoz, de vannak olyanok, amelyeknek csak nagyon távoli, és az is csak legfeljebb sejthető rokonsága él ma. Mindjárt itt, amit látnak, ez a Anomalocarisnak nevezett furcsa ízelt lábú, az egyik legnagyobb Burgess pala fosszília, körülbelül, hát mondjuk fele akkora, mint amekkora most kivetítve, de nem erről szeretnék beszélni. Hát ilyen ízelt lábú sincs, de nézzünk talán néhány érdekességet. A vivaxia, ez egy olyan evolúciós útvonalon állt a vivaxia, ami a polikétekhez vezet, de nem túlságosan messze jutott el rajta. A maradvány így néz ki, egy halom szklerit, amelyek közül vannak hosszabbak, vannak rövidebbek. Ezeket kellett szépen lefejteni, hogy egyrészt a belső szerkezetről valami fogalmuk legyen, másrészt pedig, hogy rekonstruálni lehessen az állatot. Most ezzel a rekonstrukcióval sem megyünk túlságosan messze, ugye, mert ehhez hasonló állat ma egyáltalán nem él. Ennyit lehet róla tudni, hogy valami olyan úton haladó élőlény csoportba tartozik, amelyikből aztán a polikéték lettek. Egy különleges artropóda, megint Sydnia, ez a nevét a lelőhely eredeti felfedezőjétől, Walcott-tól kapta, aki a fiáról nevezte el ezt a maradványt, mindegy. Ami az érdekesség az az, hogy egy olyan artropóda, amelyik merosztomoid és krusztácea, tehát rák jellegeket is visel, de lényegesen eltér mind a kettőtől, például attól, hogy a fejből csak két, azaz egy pár antenna vagy tapogató nyúlik ki ilyen mai élő, sőt későbbi artropóda csoport nincs. Az igazi érdekessége a Burgess palának, bár persze lehet, hogy másnak már, sem tudom, a nagyon különleges lobopódiákkal rokonságba hozott élőlények sokasága, vagy fosziliák sokasága. A hallucigénia az a címerállata lehetne a Burgess palának. Annyiban, hogy amikor először leírta Conway Morris, akkor a legeslegharványabb fogalma sem volt arról, hogy milyen állatmaradványáról van szó, vagy egyáltalán állat-e. Több példánya is van, több tucat, én magam is láttam, ilyen ekkorák, és leginkább úgy néznek ki, mintha valami módon kövé vált volna egy olyan kis, lányok szoktak tenni ilyen kicsi kis hajcsatot a hajukba. Szóval, mintha olyan valahogyan megkövült volna. Conway Morris első rekonstrukciója erről a enigmatikus állatról, amit ugye az ember csak rémálmában hallucinál magának, ez volt. Tehát úgy képzelte, hogy ilyen páros nyúlványokon, ugye ő se használt olyan szavakat, amelyeket most mi itten használnánk. Tehát nem mondta azt, hogy láb. Szóval ilyen nyúlványokon emelte magát el a szervezet a ajzattól. Volt egy úgy tűnik elülső és talán egy hátulsó tájéka, és hát a nyúlványokkal ellentétes oldalon pedig páratlan nyúlványok meredeztek, aminek az érdekessége az volt, hogy ilyen kis fogókarmocskákba, vagy csőröcskékbe, vagy mégbe végződtek. Több példány alaposabb átvizsgálása után az egész megfordult, ugye átfordította egy újabb rekonstrukció ezt az állatot, mégpedig azért, mert az egyetlen ma élő csoport, amivel halvány kapcsolatot sejthettek, az a onihofórák, amit magyarul karmosoknak neveznek. A karmosok ma szárazföldön, Dél-Kelet-Ázsiában élnek, féregszerű vagy hernyóra emlékeztető állatok, ízelt lábú affinitásokat mutatnak, nem azok, mert az onihofórák az egy külön törzs, tehát egy önálló törzs. Ami érdekessé teszi őket, hogy nincsen semmiféle szilárd szerkezetük, olyan járó lábaik vannak, amelyeket belül a testnedvek tartanak így feszültség alatt. Tehát azt is mondhatnám, hogy testnedvek fújják fel, és ezen járnak. Ezt a rokonságot feltehetőleges rokonságot figyelembe véve fordította meg Conway Morris az állatot, mondván, hogy ezek lehetnek ilyen lobopódiumok, és akkor az állat valami ilyen helyzetben változtatta a pozícióját, és ezek pedig hát valamiféle kiálló serték, vagy valamik lehettek. Egy másik lobopódia, a nevezetes opabínia. Ennek is az egyik legérdekesebb eleme, testrésze, ez az egyetlen ormány, aminek a végén egy fogó apparátus van. Nem kicsik ezek. Egy ilyen opabínia, az körülbelül a 4 cm. Tehát jól vizsgálható. Tehát amit itt látunk, azok valódi dolgok. Ami megint csak nagyon különleges, ez az 5 látómezőből álló szem apparátus. Ez egy módosult lobopódia, mondjuk lobopódia, amelyik elvesztette a járólábait, és valószínűleg úszott a vízben. A lobopódiumokra, ez a különleges ormánnyá módosult fogó apparátus, vagy fogó apparátusból keletkezett ormány utal. Ez jól mutatja, hogy a leletanyag az nem akármilyen. Tehát itt középső kambriumi anyagról van szó, kiváló megtartású fosszíliák. Ebből is több tucat van, tehát nem egyetlen példány. Vagy hát ez az, ami talán a legjobban hasonlít a mai karmosokra, azért ennek is van egyedi jellege, a szájnyílás körüli furcsa hat, ugye ilyen, nem tudom én milyen konnektor, illene ez bele, ugye? Nyilván, ugye, hát a mai konnektorban nem, tehát a mai konnektor az nem kulcsa a földtörténeti múlt konnektorjainak. Ez volt talán az, amelyik a legjobban hasonlított a mai karmosokra, és innen hát próbálták levezetni azt az elképzelést, hogy ezek a formák, amelyeket részben itt láttunk, tehát a hallucigénia, illetőleg az opagénia, ebbe a csoportba tartozik. És még sorolhatnám tovább a Burgess Palának azokat a maradványait, amelyeket úgy értelmeznek, hogy semmiféle ma élő, sőt a földtörténeti múlt korábbi szakaszaiból ismert állatcsoporttal nem tudnak kapcsolatba hozni. Az tehát, hogyha a jelen élővilágának alakjait valamiféle kulcsfigurákként akarnánk szerepeltetni a múlt szervezetei megismerése érdekében, akkor bizony csúfosan kudarcot vallanánk. Azért, mert a mai állapot különleges a földtörténet egészéhez képest, illetőleg a mai viszonyok és a ma körülöttünk látható folyamatok, valamint élőlények is lényegesen eltérnek a földtörténet. Néhány evidens, jól ismert dolgot tettem ide föl a képre. Ugye az, hogy ma jégsapkák vannak Földön, és akkorák, amekkorák, ez egy epizódikus jelleg a földtörténet egészén végigvonuló históriának, ez nem sokszor fordult elő a földtörténetében. Ráadásul a jégkorszakok rövidebb időszakok, mint azok, amikor nincsenek jégsapkák a Földön. Tehát az, ami ma van, nem is lehet jellemző. Az, hogy ma nincsen ekvatoriális óceán, vagyis egy olyan óceán, amiben az áramlások az egész Földet körüljárhatják, hanem ez a körüljárható út ma egészen délen az Antarktisz körül tudott csak kialakulni, ez is egy különleges helyzet. Az, hogy a mai óceánok zömmel észak-déli lefutásúak, illetőleg délfelé nyitottak, észak felé zártak, egyedül az Atlanti-óceán nyitott észak felé, de ez se igazi nyitottság, amennyiben a felszíni vizeket a két sarki és az Atlanti-óceán között a Golf-áram elválasztja egymástól. Hát a paleontológiából pedig valamennyien tudunk számos esetet idézni arra, hogy ma a földtörténelmi múlttal szemben milyenek bizonyos állatok, a ma élő bojtosúszós halak például több száz méter mélyen élnek, a mezozoikumban, lagúnákban, sőt édesvizekben is otthonosak voltak. Ma csak hidegvérű üllőkről tudunk, de a mezozoós, sőt talán már a permidőszaki hüllők között voltak olyanok, amelyek hát úgy mondjuk melegvérűek voltak, vagyis hát önálló belső hőszabályozásra képesek voltak, és hát tudnánk még tovább. Mi tehát akkor a helyes válasz, ugye arra a kérdésre, hogy hogy állunk ezzel a jelen, a kulcs és a múlt problematikájával? Ez. A múlt a jelen kulcsa igazából, a jelen megértését csak a múlt megismerésével érhetjük el. Ez nem az én gondolatom, ezt Géczi tanár úr írja valamelyik könyvébe, de most nem kerestem ki, hogy melyikbe. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy nem kell tájékozottnak lennünk a jelenlegi folyamatokban. Azt jelenti, hogy amit ma megismerünk állatokról, környezetről, eseményekről, változásokról, annak ne lenne relevanciája a múltbeli eseményekre nézve. De azt gondolom, hogy ha még akarnám variálni ezt a címben szereplő, vagy az előadás sorozat címben szereplő kifejezést, akkor talán azt mondanám, hogy a múltnak sok kulcsa van. A jelen is elfordít egy kicsit azon a záron. Olyan lehet ez, mint ezek a nagy páncélszekrények. Szóval több kulcs is kell hozzá. És az egyik kulcs lehet, megengedhetjük a jelen, de a többi az a földtörténelmi múlt alapján készített, finoman cizellált, aprólékosan kireszelt, néha kicsit nehezen csikorogva forgó kulcs. Köszönöm a figyelmet!
Eper, Elsőpesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott Miért nem a jelen a múlt kulcsa? Galácz András előadását hallották. A felvétel az ELTE TTK őslénytani tanszék Handkent körének szervezésében 2005. május 9-én elhangzott előadáson készült.